Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, október 3-án csütörtökön reggel 9 óra 8 perckor Mihálovics Andrással.
És Gede Balázsral jó reggelt kívánok én is, 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Még Gede kollega tallózik a beérkezett üzenetek közül a közlekedési helyzet képet vázolnám. A BKK információi szerint az M3-as autópálya bevezető szakaszán most is érezni a korábban bekövetkezett baleset hatását, amely a Szent Mihály út előtt a belső sávban történt, és felzárkózik az M3-as bevezető, ez egy másik bevezető, ez pedig a Szentendrei út, ott is baleset történt befelé a Cecz János köznél, úgyhogy nagyon óvatosan, körültekintően
azt
közlekedjünk.
A hírekben a hallgató, hogy a kormány rákérdez a válsághelyzet folytatására, sehol sem találja.
Pedig van ilyen. Tényleg? Én is olvastam. Már hogy rákérdez?
Igen. Hát, hogy a véleményét kérje
a lakosságnak. Igen. Hogy van-e válsághelyzet, vagy nincs?
Hát, hogy fenntartsuk-e továbbra is, vagy mi a helyzet? Na jó, majd megkeressük, hogy hol van ez, jó. Vagy hogy van ez.
Megkérdezzük Czoller kolléginek. No, menjünk tovább, mert hogy cukorsüveg úr már megint kitanált valamit.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
A vonal túlsó végén pedig Bátki Zoltán, IT kommunikációs szakértő. Szervusz, szia, jó reggelt kívánok! Reggelt.
Jó reggelt kívánom!
No, hát volt egy Connect nevű fejlesztési konferencia, ez a Metának az éves fejlesztési konferenciája, és itt dobták be azt az ötletet, hogy jön egy Orion nevű kiterjesztett valóság szemüveg. Nekem olybá tűnik, hogy cukorsüveg úrnak nem jött be a virtuális valóság, ugye, ami a Meta lett volna, akkor megáll félúton, és megpróbálja akkor a kiterjesztett valósággal, ami nem teljesen virtuális. Hát, ha majd így rákapnak a népek erre a dologra, nem tudom, mennyire helyes ez a logika, vagy mennyire nem.
Hát az jó kérdés, hogy mennyire helyes a logika, ezt mindig az idő fogja igazolni, vagy nem igazolni, mint ahogy nem igazolta a Metát, meg egyáltalán ezt az egész metaversumos felhorgatást, ami egy pár éve nagyon sokaknál elindult, aztán rájöttek, hogy de jó, tulajdonképpen tudnánk mi kitalálni valamit, csak hát nem kell senkinek, szóval, hogy akkor nem csináljuk. És valahol viszont én azért örülök, hogy vannak ilyen fejlesztések, mert hát azért csak ez viszi előre az egész világot. És hát ugye amikor annak idején bejelentették az első iPhone-t például, akkor ugye volt az a legendás Steve Ballmer-féle Microsoftos rend, amikor azt meg, és senki nem fog egy ilyen kis képernyőn internetezni, meg így alkalmazásokat futtatni, hát ez majd ki fog pörögni nem sokára. Azóta is látjuk, milyen igaza volt. Tehát vannak olyanok, amikre senki nem fogad és bejön, van olyan, amire mindenki fogad és nem jön be, de egy picit azért lássuk be, hogy már mindenki számolja vissza a perceket afelé, hogy mikor jön valami olyan tényleg ilyen game changer jellegű újdonság, mint amilyenek az első okostelefonok voltak például, amik azért lássuk be, hogy teljesen megváltoztatták azt, hogy hogyan használjuk az informatikai eszközöket.
Uh-huh. Bajban van Zuckerberg úr, mert mondtad ezt a metás kell, nem kell dolgot, azon egy rakat pénzt buktak, és hát nem
mint
tudom
mindenki.
Még hány ilyen kapufa fér még bele a büdzsébe.
Hány szerelmet bír még el a rakpart?
Azaz,
hát a helyzet az, hogy Igen, és az, hogy én ilyen zenét idéztem, az, na mindegy, ez egy másik történet.
Ezt majd a zenekarod tagjaival boxolt
le. Ott kéne majd meg magyarázatot találni rá, igen.
Igen, igen. Minden esetre a lényeg az, hogy azért ebbe a metaverzumos dologba kb. Minden nagy tech cég valahol belekóstolt, és aztán belebukott, tehát ez most egy ilyen bocsánatos bűnnek számít, mert az sokkal nagyobb arcveresés lett volna, hogyha ő bejelenti azt, hogy én egyedül ezt most megcsinálom, és aztán akkor nem csinálja meg, és akkor az összes többi röhög a markába, de most az összes többi is megpróbálta megcsinálni, és ott se sikerült. Szóval ilyenek vannak. Viszont az is tény, hogy hát ugye most ez az egész ilyen okos szemüveges, kiterjesztett valóságos dolog, ez megint elméletben egy jó dolog. Tehát, hogy amiket most így ők is, meg előtte az Apple, meg még aki, tehát akár a Microsoft, a HoloLens-el, meg ilyesmi elképzelt, az egyáltalán nem egy hülyeség, hogy ugye egyrészt látom a szemüvegen keresztül a valós világot, a valós képet, és erre tudok én ráhelyezni virtuális dolgokat, amit egyébként most tény, hogy amit bemutatott a mindannyiunk kedvenc egyik embere, abban van egy-két olyan dolog, ami tényleg nem feltétlenül hülyeség. Ugye egyrészt nem feltétlenül hülyeség az, hogy ez már tényleg egy szemüveg, tehát nem egy akkora headset, ami hogyha előre hajolunk, akkor lehúzza a fejünket, nincs rajta se drót, se semmi, ez tényleg egy szemüveg. Van a csuklónkon egy olyan vezérlő eszköz, ami különböző kézmozdulatokat tud lefordítani, és éppen ezért nem úgy fogunk működni, mint az ilyen régi first person shooter játékokban, hogy mindig látjuk magunk előtt a kezünket, ami lássuk, hogy életszerűtlen. És harmadrészt pedig a szemünket se teszi tönkre a dolog, mert hogy nem az van, hogy itt két kijelzőt látunk a szemünk előtt, és még az előttünk levő világot is tulajdonképpen egy kamera közvetítésével a kijelző adja, hanem nem, mi átlátunk ezen a telefonon, és erre oldalról egy ilyen projektorszerű dolog vetíti rá magára a lencsére a virtuális dolgokat, ami visszatükröződik a szemünkbe. Ez elvileg egy kényelmesebb, meg életszerűbb megoldást jelent. Ami pedig szoftveresen, vagy ilyen inkább ökoszisztematikusan, de szépet mondtam, fontos, hogy az eddigi próbálkozások, akár az Apple-nek a hatalmas csinadatával bejelentett Vision Pro-ja is, az ugye azt tudta, hogy tulajdonképpen továbbra is ugyanolyan, mint bárki másnak a kiterjesztett valóság szemüvege, csak Apple. És tudok benne én filmet nézni, a saját falamra vetítve, meg játszani az asztalomon, meg nem tudom ilyesmi. Itt viszont az egész az a közösségi ökoszisztémára épül, tehát ugye arra akár, hogy mondjuk mint egy messenger hívásban, vagy akár egy több személyes messenger hívásban én ugyanazokat a dolgokat csináljam, mint a közösségi médiában fölvett barátaim, ismerőseim és üzletfeleim, mint Nyuszinak, hogyha valamit közösen csinálunk ebben a szemüvegben, akkor ezt nem csak én látom, hanem a csatlakozott többi emberek is. És ez lehet akár üzleti szinten is egy jó dolog, akár egy 3D-s prezentációnak a megtartásával, akár lehet így virtuális társasjátékozni,
vagy oldalról így szerelni dolgokat, vagy tervezni dolgokat, gondolom.
Pontosan, és aztán természetesen ott van a pornóipar, ami aztán úgyis mindent elad.
Hát azt igen.
Kösz, hogy mert, nem hát nekem kellett be, hogy... mondani, mert én már nagyot mentem ebbe az ügybe, és tényleg többen aggódnak.
Igen, ezeket a...
Igen, most akkor én merülök bele, nyugodtan folytathatjuk akkor, és lehet azt mondani, hogy hát a pénzé kezdte. Na, de szóval, hogy alapvetően van egy csomó olyan, olyan lehetőség ebben, mind az újszerű hardware, és mind ez az egész új elgondolás, ilyen közösségi elgondolás alapján, ami lehet jó, de azt ugye ne felejtsük el, hogy ez egyelőre egy tech demo. Tehát ebből nem lesz forgalmazott készülék, hanem ez tulajdonképpen egy működő demókészülék, tehát látszik, hogy ez ugye újságírók már kipróbálhatták, és tényleg működik, nem csak egy koncepció, de egyelőre ugye a legyártása az több mint $10,000 egy ilyen cuccnak, tehát ez még az Apple sem merné meglépni, hogy ezt piacra dobja, és azt mondja, hogy ez annyira fantasztikus ezzel a logóval, hogy meg fogjátok venni. Cukorhegy azt mondja, hogy mert most megmutattam, hogy ez tényleg működik, és mostantól fogjuk azt csinálni, hogy elkezdjük finom hangolni, és elkezdjük kitalálni, hogy ebből hogy legyen tömegtermék. Szóval igazából a hype az megvan, és addig, amíg ők kitalálják, hogy hogy legyen belőle tömegtermék, addig szépen meg tudják azt is nézni, hogy ez tényleg kell az embereknek, mert ugye lássuk be, hogy az Apple-nél ez most annyira nem jött be a Vision Pro-val. Iszonyatosan próbálják nyomni.
Írja a hallgat, hogy a Google Glass nem ugyanilyen volt 15 éve, az csúnyán megbukott.
A Google Glass azért nagyon-nagyon kevesebb volt ennél, tehát mondjuk a Google Glass ehhez képest az mondjuk olyan volt, mint az első iPhone még 3G és nem tudom telepíthető külső appok nélkül a mostani okos telefonokhoz képest. Ugye a Google Glass az annyit tudott csinálni, hogy az egy normál szemüveg volt, amin én átnéztem, és ilyen nagyon-nagyon egyszerű, kis felbontású információkat tudott rávetíteni a képernyőre, de például ugye, tehát mondjuk nem is tudom, tehát tudtam vele fotót csinálni a kis a szárába levő kis kamerával, meg ki tudta írni, hogy fordulj balra. De itt ugye tényleg az van, hogy nézek körbe, ránézek az asztalomra, és a normál asztali társasjátékon fölött hirtelen megjelenik a kiterjesztett, nem tudom, ott repül fölött a sárkány meg ez, és ha arrébb nézek a fejemmel, akkor az leköveti szépen azt, hogy a sárkány ott marad a játék fölött, meg ilyesmi. Hát ezt azért egy Google Glass az nem tudta annak idején. Mm-hmm.
Oké, írja a hallgató, hogy a szemüveges emberekre gondolt.
Igen, kérdezi, hogy az
ez azért is érdekes, mert hogy ugye az egészségügyi rovatunkban felhívta figyelmet a szakember arra, hogy nem sokára a világ lakosságának jelentős része rövidlátó lesz, tehát szemüvegre fog szorulni.
Menjünk nyomkodjuk ezeket.
Most akkor a szemüveget a szemüvegre megoldás fog működni?
Vagy a dioptriás üvegbe is lehet vetíteni ezeket a dolgokat.
Igen, erről még itt nem volt szó, legalábbis ahogy végignéztem a prezentációt, én nem vettem észre, hogy kitértek rá, de pontosan azért, mert ez most egy demo, tehát igazából most magára az eszközre és a használatára korlátozódott a fejlesztés meg a bemutató is maga, de az biztos, hogyha ez kijön, akkor ezt nem hagyhatják ki, hogy ezt valahogy megoldják. Ezt ugye kétféleképpen szokták a gyártók általában megközelíteni, az egyik az, hogy olyan formát és olyan ergonómiát választanak ezeknek, hogy beférjen mögé a szemüveg, de itt ugye pontosan az van, hogy itt már maga az eszköz az nagyon-nagyon light és nagyon szemüveg, tehát ez ugye eleve nagyon fontos, hogy ez most már mindig okos szemüvegnek hívjuk az egészet, de alapvetően ugye egy ilyen hatalmas nagy bunkó a fejünkön, és ez végre szemüveg. Tehát itt a szakértők azt mondják, hogy nagy valószínűséggel, ha ebből lesz végleges termék, akkor az úgy fog kinézni, hogy a különféle dioptriákat, azokat, tehát tudom majd úgy rendelni, hogy én szeretnék egy ilyen okos szemüveget 2,5-esben.
Uh-huh. Na, akkor ez a probléma majd, talán kipipálva.
Majd az enyémet megoldják a multifokálist, amiben ilyen kirbe-gurba a lencse, meg úgy van csiszolva.
Igen, meg az, amikor igen. Még ilyen pálcikák az igen. Olyan, nem tudom, miben vannak, és akkor úgy törik meg a fény. Meg. Ezért, hát,
de lehet, hogy olyan lesz, mint a napszemüvegem, ami ilyen rácsiptethetős, nem akartam csinálni dioptriást, és akkor lehet, hogy ezt az okost lehet rátenni a dioptriásra, az lehet egy megoldás akár, ha... egyáltalán. De hát majd meglátjuk ezt
no,
a fejlesztésére.
Lesz ennek piaci hatása? Tehát most Zuckerberg úgy lépéskényszerbe hozta az Apple-t, a Microsoftot és a többi ilyen okos eszközgyártót?
Annyiban hozta lépésbe, hogy ugye most ennek lesz egy sajtója, uh-huh. Ami vagy pro, vagy kontra, de egyelőre én egész jókat olvastam róla, pedig hát ugye azért a tech sajtó is előszeretettel fikázza Cukorhegy urat, uh-huh. És hát sokszor ennek van is alapja, de az a helyzet, hogy erre most pontosan az óvatosságra, tehát az, hogy most ezt bemutatták, tök jó működik, de még nem akarják az ember arcába vágni, és bevallják, hogy még drága, erre azt mondják, hogy ez tök jó, így kell dolgokat fejleszteni, és éppen ezért viszont erőteljes fikatúra várható pontosan azért, hogy az Apple kihozta például azt a hihetetlen headsetet, ami nem tud mást, mint más headsetek, csak Apple, és mocsok drága, és nem nagyon veszi senki. Szóval Így viszont, tehát ilyen jellegű, hogy is mondjam, ilyen presztízs háború elindulhat, hogy ezt most kicsinálja jobban. Az Apple esetleg rákényszerülhet arra, hogy azt mondja, hogy jó, akkor most SOS ki kell hoznom egy olyan verziót, ami már tényleg szexiesítve van, és ami találkozik azzal, hogy mit akarnak az emberek.
Uh-huh. Nagy kérdés, hogy ez kiválthatja előbb-utóbb az okos telefonokat? Ez a megoldás?
Nem, és ezt maga Cuki bácsi is mondta, hogy nem ez a cél. Gyakorlatilag azzal példálózott, hogy ugye amikor kijöttek az első okostelefonok, akkor is azt mondták egyesek, hogy jó, akkor majd nem sokára ez lesz a számítógép, és láttuk, hogy nem ez lett a számítógép, viszont egy nagyon fontos szegmenst elfoglalt, ahonnan a számítógép kivonult. Tehát ahogy mondjuk az asztali PC-met nem hordoztam magammal a buszon, arra tök jó lett az okostelefon, de attól még használunk asztali PC-t, használunk laptopot, bejött a tablet is a képbe, mindennek lett helye. Tehát igazából, ha ez bejön, akkor ez szép lassan megtalálja azt a szegmenst, amiben esetleg valóban ki tudja pöckölni akár az okostelefont, akár számítógépeket, akár bármi mást, de biztos, hogy ez megint csak egy ilyen helyi kiszorítósdi lesz, ahol az összes többinek is megmarad a helye.
Uh-huh. Akkor ez egy méregdrága reklám? Egyelőre?
Ez egy reklámnak is lehet mondani, inkább ez egy méregdrága helyzetjelentés, ami nagyon kellett azért a Facebooknak, ugye a Meta erőteljes buktája és elkaszálása után. Szóval inkább azt hiszem, hogy ez egy ilyen, megmutatom, hogy az arcom még a helyén van jellegű dolog, és a lehető legjobban, tehát hogy nem üres dolgokat pufogtatok, hogy nem Meta, de már tervezem, és tök jó lesz, hanem nem Meta, hanem ez, és majd megoldom, hogy legyen neked is.
A következő probléma pedig az, hogy ugye ehhez AI támogatás is jár, ami meg hát Európában egyelőre nem engedélyezett. Ez okozhat problémát? Vagy Zuckerberg bácsinak Európa nem fontos piac, hanem a Kína meg az Egyesült Államok?
Minden fontos piac, tehát most már azért ebben a mai gazdasági helyzetben senki nem engedheti meg magának azt, hogy mondjuk egy teljes kontinenst kihagyjon a számításból. Uh-huh. És éppen ezért az van, hogy az AI-ról most a szemüvegtől függetlenül mindenkinek az a véleménye, hogy azért lesz itt megegyezés. Eleve azért az EU is folyamatos olyan lépéskényszerben van, hogy jaj, technológiailag kezdünk lemaradni, nem hogy az USA-tól, de ugye már Kínától, és nem tudom kitől is, tehát miközben azt mondják, hogy de GDPR, de nem tudom, ilyen jogok, olyan jogok, és ezért nem engedjük be közben a következő meetingen meg arról beszélnek, hogy de hát Európában a tech az nagyon vissza van szorulva, és hogy az nem jó. Tehát egy idő után biztos, hogy lesz egy ilyen közös halmaz. Ugyanúgy, ahogy egy csomó egyéb GDPR kérdésben is sikerült megegyezni már más régiókkal, itt is lesz ilyen, csak ez megint csak ilyen erőfitoktatás dolog. Okay. És mire ez a szemüveg elkészül, addigra ez biztos, hogy meg lesz.
Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük szépen. Zolikám a szakértelmedet, további eredményes napot kívánunk.
Hasonlóképpen sok boldog poroltot kívánunk.
Köszi, szia!
Szia, szia!
Hello!
Bátki Zoltán, IT kommunikációs szakértővel beszélgettünk a Meta új dobásáról, erről az Orion nevű.
Most jött egy hozzászólás, az érdekes, nézd meg, légy szíves, nem itt, új hozzászólás, azt mondja, doktorok, nagyon tiszteletlenül hangzik, ahogy a szakértő fricskáz a Zuckerberg nevét, szerintem ez nagyon gáz, nem szabadna lekezelő lenni vele, ez mint irónia. Kedves Viktor hallgató, tehát ezt egy kicsit próbálunk lazázni, kinek ízlésesen, kinek ezek szerint nem, de megértést kérünk. Na, most szusszanunk egyet, jön például a Hello Hungary, utána pedig tőzsdét nyitunk, például megnézzük, hogy a forint hogy tartja magát, vagy nem tartja magát.
Jó.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Elégedetlen feltörekvő piaci befektetők mozsikáltak az előző percekben, látva a forint tegnapi teljesítményét.
Búró hát Szilárd, vagy elégedettek.
Vagy elégedettek. Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető majd elmagyarázza, hogy miért elégedettek, vagy miért nem. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
A tegnapi kereskedési nap, gyanítom, nem a tőzsdéről szólt leginkább, hanem azért, hogy hanem arról, hogy másfél éve nem látott gyengülés produkált a forint az euróval szemben. Mi történt? Lehet-e tudni? Mit pletykálnak a piacon?
Így van, hát alapvetően sok minden történik azért, és talán a legfontosabb, ameddig vissza kell nyúlni, hogy már eleve nem egy túl jó pozícióból került a forint ebbe az elmúlt napok viharaiba, ami ugye sosem jelent jót, hiszen volt azért egy lassú forint gyengülés, egy felfelé araszolás, ami hát azt gondolom, hogy azért főleg itt a belső magyarországi helyzetnek volt a tükre, viszont ami az elmúlt két napban történt, az már egyértelműen a nemzetközi helyzetnek a hatása a forintra. Egyrészt itt a közel-keleti eszkaláció, ami azért alapvetően nem tesz jót a fejlődő piacoknak. Ezzel egyetemben ugye a dollár csinált egy elég brutális erősödést, ami szintén nem szokott kedvezni a hozzánk hasonló devizáknak, úgyhogy ezek viszont már egyértelműen kívülről jövő hatások voltak, amik a forintot tovább lendítették, és mivel sajnos itt közel volt a 400, ezért valahol várható volt, hogy meg lesz tesztelve ez a lélektanilag is fontos érték. Egyelőre nem akarom elkiabálni, de kiállta ezt a próbát, hiszen ma reggel azért már erősödgettünk, és inkább a 399-et közelíti, de azért nem biztos, hogy ez már egy lejátszott történet. Nem könnyű a helyzet, mert valóban itt ez egy olyan kritikus érték, ami fölött, ha egy masszívabb áttörés lenne, akkor az komoly forint eladásokat indukálhatna, úgyhogy a jegybanknak is a sarkára kell állni.
Az melyik szint lehet egyébként? Amitől rettegnünk
el? 402-403-at mondják itt a technikai elemzések alapján, hogy ott van még ellenállás, ha a fölé megy, akkor kell egy picit aggódnunk.
De lehet nagyon is, mert igazán sok minden igen. Nincs már fölötte 420-ig. Úgyhogy.
Igen, így van, tehát technikailag valóban ez onnantól egy vakrepülés lenne, de azért sok ilyet láttunk már, amikor van egy nagy kihúzás, és utána meg hirtelen megjönnek a vevők, tehát azért itt sokféle forgatókönyv kialakult egy ilyen helyzetbe. Én azt gondolom, hogy pusztán a magyar reál gazdaság nem indokolja azt, hogy most elszálljon a forint, de ez általában nem szokta érdekelni a spekulánsokat sajnos.
Igen.
Az euró-dollárban is ilyen turbulens nap volt a tegnapi?
Igen, abszolút. Tehát ott is rég nem látott szintekre jött le az árfolyam, és ott is egyébként egy fontos lélektani szintet közelítünk, hiszen az 1.10-hez tért vissza az euró-dollár árfolyam, ami azt gondolom, hogy most rövid távon mindenképpen egy meghatározó érték lehet. Ha e fölött tud maradni, vagy ott is akár egy kis leszúrásra visszajönni viszonylag gyorsan, fölé, akkor folytatódhat azért az a tendencia, ami így az elmúlt, hát most már azt mondom, hogy fél évet, 5 hónapot jellemzi, hogy az euró erősödik inkább a dollárral szembe, viszont ha ezt letörné, akkor van egy olyan opció is, hogy egy tartósabb dollár erősödés visszatér. Ez természetesen nagyon erős, ez sokkal erősebben függ a közel-keleti helyzettől, hiszen azért az ilyen háborús konfliktusokban általában az amerikai dollár az előtérbe kerül.
Igen, ezt akartam mondani, hogy azt jól látom el, hogy itt az elmúlt napok nagyobb mozgását talán ez a menekülő funkció hozta a dollár erősödésének irányába, és akkor erre még rárakódott, még jött egy túlzottan jó munkaerőpiaci adat, ugye, ami esetleg elgondolkodtatta a befektetőket, hogy lesz-e akkora vágás a jövőbe, tehát itt is így egymásra lapozódtak a sztorik.
Így van, abszolút jól látod, és ugye a munkaerőpiac kapcsán ugye holnap lesz a következő adat, úgyhogy még itt azért érdemes nyitott szemmel lenni.
A magyar tőzsde is alul teljesítő volt, tegnap, ahogy tanult kollégám felhívta rá a figyelmet. Most milyen a hangulat? Ott különösen a Richter kapott egy óriási nagy kokit a tegnapi kereskedésben, úgyhogy kiemelten talán rá érdemes figyelni, hogy visszatér-e ebből valamennyi legalább.
Egyelőre úgy tűnik, hogy a Richter az mindenképpen visszatér, tudott pattanni egy picit a tegnapi nagy esést követően, hiszen ott egy masszívabb emelkedést látunk ma reggel, 0,6%-kal van most feljebb, 10.890 forinton az árfolyam, viszont a többi blue chip azért már inkább a negatív tartományba csúszott. A reggel valamiért egy pozitív nyitást láthattunk, de nem tartott túl sokáig, kb. Negyed óra után már el is kezdték újra inkább adni a részvénycsomagokat, és ennek köszönhető, hogy mind a Magyar Telekom 0,4%-os mínuszba van már, mind a MOL hasonló mértékű csökkenéssel 2626 forinton, és az OTP is egy reggeli jó nyitást követően most már csökkent a tegnapi záráshoz képest is, itt 0,2%-os a mínusz, 18.415 forinton.
Ott is már hol van a 19.000 fölötti árfolyam az OTP-nél, úgyhogy onnan is lefordult, pedig hogy meddig küzdött vele, mire áttörte, ugye lefelé mindig gyorsabban megy, mint fölfelé.
Igen, most alapvetően tehát nincs jó hangulat, azért ha megnézzük az európai tőzsdéket, ott is egyértelműen a mínuszok tombolnak, nagyjából ilyen 0,5% és 1% közötti csökkenéseket látok a főbb európai indexekbe, tehát ha ehhez képest nézem, akkor a budapesti értéktős, de még mindig egy picit felül teljesít, mert itt épp hogy csak mínuszban vagyunk, most épp 0,1% a BUX csökkenése, de alapvetően az általános rossz hangulat azért most rányomja a bélyegét valamennyi tőzsdeindexre.
Uh-huh. Oké, okay. Hát akkor ennek egyében kívánunk nagyon jó kereskedést mára, meglátjuk, mit hoztok össze.
Köszönöm szépen, szép napot!
Hajrá! Neked is, szia!
Szia!
Boros Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be a tőzsdék, piacok, devizák, forintok állásáról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
A tojásról fogunk beszélgetni, ami nagyon jól illeszkedik abba a sorba, a tej meg a kávé mellé, ami időnként jönnek ilyen hullámok, hogy így áll tejet, életerő egészség, ne így áll tejet, ne meghalsz, egy állatlevét, ne szürcsölgesd, kávétól infarktust kapsz, aztán így áll, mert antioxidáns, meg nem tudom én micsoda.
A tojás meg azt mondták, hogy koleszterin,
belehalsz, véged van, hogyha háromnál többet, vagy nem tudom mennyire többet eszel. Most meg erre itt van egy európai tojás kihívás, tojás kampány. Dr. Gál Timával, az Európai Tojás Kihívás nemzetközi projekt menedzserével nézzünk bele a hely mögé, hogy mi is ez a tojás
dolog.
Jó
reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Most hol tartunk
ezek
ebben az ügyben?
Együnk tojást.
Igen.
Ebben a kampányban mi most a második évben tartunk, ugye ez egy 3 éves európai uniós kampány, és igen, ahogy mondták is, a kampány lényege röviden megfogva az, hogy együnk több tojást, de ennél azért jóval árnyaltabb a kép, mert mi nem csak azt mondjuk, hogy korlátlanul fogyasztunk tojást, és nem az a kampány lényege, hanem hogy egy picit legyünk tudatosabbak sok téren, akár abban, hogy mennyire fenntartható a tojás, abban, hogy az európai tojás az milyen elvek mentén, milyen előírásoknak megfelelően gyártódik, vagy készül el, vagy termelődik, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ezt ki. Tehát ilyen üzenetek igazából a kampánynak a lényege, hogy a fogyasztók egy picit tudatosabban válasszanak.
Miért indult ez a kampány Európában? Veszélyeztetve vannak a tojástermelői hadállások?
Nem, erről igazából szó sincsen. Amit említettek is az előbb, hogy itt volt ezzel a koleszterinnel kapcsolatban, vagy hogy ez növeli a koleszterin szintet, igazából ugye akkor volt egy ilyen kicsi visszaesés. Most azt látjuk, hogy évről évre kismértékben de nő a tojásfogyasztás, és erre szeretnénk egy picit ezt elősegíteni ezzel az Európai Uniós kampánnyal, ami három országban zajlik egyébként, tehát van egy spanyol, illetve egy francia konzortiumban működünk mi, ugyanúgy Spanyolországban, illetve Franciaországban is ugyanez a cél, hogy növeljük a tojásfogyasztást, a fogyasztói tudatosságot, itt a fenntarthatóságot az európai termelési modell mentén igazából, és itt edukáljuk igazából a fogyasztókat, hogy hogyan választhatnak tojást, mit jelentenek a jelölések a tojás héján, a tojás csomagolásán, tehát igazából nem csak gasztronómiai szempontból próbáljuk meg népszerűsíteni a tojást, mert ugye a tojás az egy alapanyag igazából, azt gondolom, hogy minden fogyasztónak ott van a hűtőjében, tehát hogy itt nem arról van szó, hanem hogyha választunk akár egy tápláló tojásos reggelivel, vacsorával, változatos elkészítési móddal, és tudatosan abban, hogy mondjuk akár milyen termelési móddal készült ez a tojás, amit tettünk.
Most per pillanat mi az uralkodó nézet, hogy az rendben van, hogy együnk, mert egy nagyon összetett, komplex tápanyagban, tápértékben gazdag élelmiszerforrásról van szó, de mennyit, mert valószínűleg azért van egy felső limit, tehát nyilván valami mértékletességet tartani kell, tehát most éppen hol tart a tudomány, vagy mi az uralkodó irányzat a tekintetben, hogy mi az egészséges szint a tojásevésben?
Igen, tehát ez egy nagyon jó kérdés, egyébként ezt nagyon sokan kérdezik tőlünk. Alapvetően ugye minden országban is vannak erre vonatkozóan ajánlások, hogy mennyit érdemes, ugye minden élelmiszernél igazából, alapélelmiszernél van erre, ugye az okostányér például Magyarországon, igen, az igen. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által elkészített okostányér az, ami mérvadó. Tojásra vetítve ez napi egy darab fogyasztás per fő, igazából az, ami ajánlott. Persze ezt nem úgy kell nézni, hogy most minden nap egy darab tojást leszünk, mert tudjuk mi is, hogy akár aki szokott főzni, hogy van olyan, hogy akár egy-két-három napig is nem fogyaszt tojást, és utána, amikor sütnek süteményt, főznek, stb., akkor meg egyszerre ugye többet is fogyasztanak, aha. Tehát ezt átlagban kell nézni, ezt a napi egy darab fogyasztását, tehát mi a túlfogyasztást sem, tehát azt nem promótáljuk természetesen.
Világos.
Most én azért egy másik aspektust is behoznék ide, mert oké, van ez a koleszterin, nem koleszterin, mennyit együnk, mennyit ne együnk vita, de egyre erősebb az a vonulat is, hogy ezt a tojást, amit elfogyasztunk, azt milyen körülmények között állítják elő, és ugye itt jönnek képbe az állatvédelmi szempontok, hogy szegény tojótyúkok ketrecben töltik az életüket eléggé érdekes körülmények között. Ez például mennyire célja a kampánynak, hogy ezt is megmutassuk a fogyasztóknak, hogy most már technológiai szempontból teljesen más irányba megy az európai tojótyúk ágazat.
Igazából ugye van persze ez az irányzat, amit mondott ez a ketreces tartás megszüntetés, ez az end the cage age, ugye ez volt, ez egy ilyen kampány igazából, amit ilyen állatvédők, radikális állatvédők, azt gondolom, vagy írezteltek, hogy indítottak igazából, de az a helyzet, hogy nekünk ilyen szempontból, és ez ilyen szempontból talán érdekesség önök számára, meg a hallgatók számára is, hogy egyébként állatjóléti szempontból a ketreces tartás, vagy most már nem csoportos berendezett tartásnak hívják, tehát ez a legkedvezőbb állatjóléti szempontból egyébként, de mi nem köteleződünk el, tehát a tojás minőségét igazából nem teszünk különbséget ilyen szempontból a termelési módok között. Az a lényeg, hogy ugye vannak különböző termelési módok, mindenki ki tudja választani azt, ami az ő értékrendjének, preferenciájának megfelelő, de nem teszünk különbséget a tojás minőségében igazából tartási mód szerint. Ami a kereskedelmi forgalomba kerül tojás, az mind A minőségű, tehát jó minőségű, a legjobb minőségű Magyarországon.
Jó, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, felhívtuk a figyelmet erre a tojásfogyasztással kapcsolatos kampányra. Hol lehet utána nézni ezeknek az ismereteknek, ha valakinek rövidnek bizonyult ez a beszélgetés, hol tájékozódhat?
A honlapunkon a tojáskihívás.eu oldalon mindent megtalálnak, illetve még, amit még gyorsan elmondanék, hogyha annyi időnk van, hogy ez a kampány egy játékos kampány. Tehát alapvetően nekünk az a célunk, hogy játékos módon hívjuk fel erre a figyelmet, és vonjuk be a fogyasztókat. A tojáskihívás.eu oldalon megtalálnak erre vonatkozó minden információt, 9 kihívás van évente. Most zajlik az utolsó kihívás, és ez az utolsó kihívásban egy ilyen kvízes játék elérhető a honlapunkon, illetve a közösségi oldalainkon, aminek szintén tojáskihívás a neve, és ott igaz-hamis állításokat kell értékelniük a játékosoknak, aki a legjobb, legmagasabb pontszámot éri el, az egy évre elegendő tojást fog nyerni a családjának, illetve számos más értékes nyereményt is lehet kapni, úgyhogy akit érdekel, a blogunkat is olvashatja, recepteket is megtalálnak a honlapon, tehát minden ilyen jelölésre, címkézésre, csomagolásra, tartási módra vonatkozó információ elérhető a honlapunkon.
Nagyon szépen köszönjük, köszi. Sok sikert a kampányhoz, viszont hallásra!
Köszönjük!
Dr. Gáti Meával, az Európai Tojáskihívás Nemzetközi Projektmenedzserével beszélgettünk, és hát az
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Na most mondjam.
Akkor is befejezem, de ez egy gasztrotartalmú hozzászólás lett volna, hogy az oldalon található, a tojáskihívás.eu oldalon található amerikai krémest biztos, hogy megcsinálom a hétvégén.
Amerikai krémes?
Aha. Nagyon jó néz ki. Hát csak tekintsd meg.
No, ez volt már a Millás reggeli. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Holnap is lesz, 6.30-kor élőben jövünk. Czoller Andi híreivel zárjuk a mai menetrendet. Remélem tartalmas és nyomokban szórakoztató reggelt tölthettünk együtt. Tartsátok meg jó szokásatokat holnapra is. Köszönjük szépen a figyelmet, a bérflóránkra figyeljünk oda, mert befolyásolhatja GDP termelési
szép
képességünket.
Napot.
Ami pedig, ha lecsökken, akkor a büdös életbe nem érjük utol Bulgáriát. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, hajrá bérflóra.
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.